Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Hányat kell aludni még? Ünnepváró családi koncert, a lassan 18. szülinapjára készülő, kétszeres fonogramdíjas Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl zenekarral, ahol kiderül, hogyan készül a mézes kalács, hogy bennünk van az igazi karácsony, és mindig ott van az ünnep, hogyha érzem. A koncerten szabad a tánc, a játék, a színésznő énekesnő Farkasházi Réka és zenésztársai Csiszár Ferenc, Delov Jávor, Kálmán Tamás és Tudnicki László ezúttal is készülnek meglepetésekkel is. Farkasházi Rékát a koncertről Somodi Evelin kérdezte.
Volt már ebből egy korábbi alkalom, december 10-én, hát arra nagyon hamar elfogytak a jegyek, ez is indokolja, hogy beszéljünk most kicsit a 21-i alkalomról. Ugye rengeteg lemezetek megjelent már az elmúlt években. Első kérdésem az lenne, hogy mivel ez egy karácsonyváró koncert, itt kifejezetten a korábbi karácsonyi lemez, karácsonyi számokra készüljünk, vagy esetleg valami aktuális, valami újdonság, hogyan képzeljük el ezt az estét?
Hát akik jártak már nagy karácsonyi koncertünkön a MOM-ban, azok pontosan tudják, hogy igen, a karácsonyi gyönyörű dalainkat adjuk elő, de mindig tartogatunk némi meglepetést. És ez így volt december 10-én is, és így lesz 21-én is. December 10-én Berecki Zoltán volt a sztár vendégünk, annak az apropóján, hogy indítottunk egy podcast sorozatot társasjáték címmel, ahol a Hazai Élet nagy nevű és fantasztikus tehetségű előadóit kértük arra, hogy beszélgessenek, játszanak velünk, és egy duettet énekeljenek. És Zoli az Igazi Karácsony című dalunkat énekelte ebben a podcastban, amit a YouTube csatornánkon lehet megtalálni, adódott az, hogy ő lesz a sztárvendég, de teljesen meglepetés volt az ő jelenléte a koncerten, tehát ezt nem is harangoztuk be. Viszont 21-én egy másik meglepetés vendégünk lesz, ennek a személye még titok, de azt hiszem, hogy óriási meglepetés lesz ő is, amikor megjelenik a koncertünkön. Emellett most is kiegészül a zenekar egy fantasztikus zenésszel. Most percussion vendéget hívtunk, méghozzá Sárkány Bercit, és biztosíthatom, hogy őrületesen nagy hangulatot csinál a koncert első percétől kezdve az ő jelenléte. De még ezen felül is lesz mindenféle meglepetés, és hát talán ennyit leleplezhetek, hogy egy új dallal is készülünk az odalátogatóknak. December 10-én ez az új dal, ez hatalmas sikert aratott, ez egy Adi Endre megzenésített vers, a kis karácsonyi ének, és az utolsó pillanatban született ez a dal, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy hatást ért el, én úgy láttam, még a jetszedő lányok is írtak, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk a 21-i koncertet is. Pláne azért, mert a 10-i egyszerűen olyan élmény volt, hogy ezt azt írtam a Facebook posztban utólag, és most aztán egyre inkább, ahogy telnek a napok, úgy gondolom, hogy tényleg életünk legszebb koncertje volt. Annyira összeért minden ott december 10-én, és annyira hálás vagyok, hogy ezt még egyszer átélhetjük majd 21-én így közvetlenül karácsony előtt, hogy én is számolgatom a napokat, hogy hányat kell aludni még addig.
Igen, ezt nem említettük az elején, hogy ez az esemény címe is egy közös visszaszámlálásra hívva ezzel a vendégeket, a gyerekeket, és hát azt sem említettük, hogy a MOM kulturális központba lesztek, hát így elképzelni is egészen fergeteges, hogy amikor ennyi gyerek megtölt egy ekkora helyszínt, az milyen hangulatot eredményez.
Nyilván a felnőtt közönség is, amikor megtölt egy MOM-ot, az is óriási élmény egy zenésznek, egy előadónak. De a gyerekek ott állnak a színpad előtt, és valami olyan elementáris erővel hat az ő jelenlétük, ahogy éneklik a dalokat a szülőkkel együtt, hogy tényleg az ember alig tud énekelni, mert összeszorul a torka, és az nem lehet, hogy én végigfűrjem a koncertet, mert akkor abból nem lenne semmi jó, de legszívesebben azt tenném.
Hány éves kortól várjátok egyébként a gyerekeket a koncertre?
Egészen pici gyerekekkel is szoktak jönni a családok, ahol van már nagyobb gyerek, mondjuk. Szóval nem szeretek kort kijelölni, mert kifejezetten családoknak szólunk. Tehát azt hiszem, hogy azért hálásak a szülők, mert a kicsi babáknak is a zene annyira sokat ad, hogy ők is jól érzik magukat, de hogyha van egy nagyobb tesó, egy kiskamasz, ő is jól érzi magát, sőt, hát olyan is gyakran előfordul, hogy felnőttek beülnek, vagy nagymamák szoktak beülni, töltekezni az unokák nélkül, hogyha éppen mondjuk külföldön vannak az unokák. Szóval szerintem ez kifejezetten egy olyan zenei produkció, ami tényleg kortalanul mindenkinek szól.
Tudomány.
A Bükki Nemzeti Park alapításától számított több mint 4 évtized után először válik lehetővé a Szelet a kultúra színvonalas bemutatása, a 3 milliárd forint összegből elkészült Szeleta Park látogatóközponttal, amely a hazai nemzeti parkok ökoturisztikai bemutatóhelyei közül a legnagyobb, jelentette ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára, a létesítmény átadóján. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az állami természetvédelem napjainkban már messze túlmutat a védett fajok élőhelyek megőrzésén, sokkal szélesebb feladatköre van. Fontos célkitűzéssé vált az emberek megszólítása, azaz a bemutatási tevékenység, hiszen a látogatók aktív kikapcsolódásra vágynak, amelyekre a Nemzeti Parkok program kínálata kiváló lehetőséget nyújt. A Magyarországon nyilvántartott ökoturisztikai létesítmények felét, 350-et a Nemzeti Parkok, ebből pedig 90-et a Bükki Nemzeti Park igazgatóság tart fent. Az államtitkár arról beszélt, hogy tavaly ünnepelte 45. évfordulóját a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, amely 1977-ben Magyarországon a harmadik, azonban az első hegyvidéki erdős nemzeti parkként alakult meg. A magyar nemzeti parkok közül itt található a legtöbb barlang, az országban nyilvántartott 4000 közül 1100. Az elmúlt programozási időszakban az igazgatóság 23 projektet 9,6 milliárd forint nagyságrendben valósított meg, olyan beruházásokkal, mint a Bükki Csillagda, illetve a Mátra világát bemutató Harkályház. A Szeleta Park jelentős szerepet tölthet be a térség fejlesztésében a Bükk Vidék Geopark kiinduló pontjaként. Az UNESCO Globális Geopark tanácsa idén szeptemberi ülésén ugyanis alkalmasnak találta a geoparkot a UNESCO Globális Geopark cím viselésére. A végső döntés tavasszal várható, mondta Rácz András. A Bükk keleti kapujában megépült látogatóközpont a Bükki Barlangok évezredes titkai, az ősember természete című kiállítása bemutatja a Bükk természeti kincseit, különleges földtörténetét, egyedi vízrajzát és barlangrendszerét, a hegység jellemző növény és állatvilágát, valamint a világhírű Szeleta kultúrát, a magyar ősember kutatás bölcsőjének helyszíni eredményeit, tájékoztatott az Agrárminisztérium.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A fotózás története tulajdonképpen még nagyon fiatal, nincs több 200 évesnél. Viszont rendkívül gyors fejlődése mindenképp szükségessé tette, hogy saját múzeumi keretek közt örökítsék meg a fotózás rejtelmeit a kezdetektől napjainkig. A Magyar Fotográfiai Múzeum Kecskeméten kapott helyet, ahol gondosan válogatva, folyamatosan ápolva a fotóállományt tárják a látogatók elé a fényképezés történelmének legérdekesebb momentumait. A fényképezőgép legősibb formáját már az arabok is használták időszámításunk szerint 900 körül. A fény optikai és kémiai hatását már ekkor kihasználták a kamera obscura, azaz a sötét kamra segítségével. A kezdetleges 17. századi eszközök pusztán fadobozból és üveglencséből álltak, aminek a használata a fotózásra váró modellek idegeit és ízületeit igen kikezdte, mivel az exponálás több percig is eltartott. Később a fejlődés erre fókuszált, hogy a záridő minél rövidebb legyen. 1887-ben született meg az első celluloid film. Sokáig a fotók csak fekete-fehér változatban tudtak elkészülni. Egy átmeneti időszakban az élethűség kedvéért kézzel kiszínezett változatok is készültek. 1861-ben James Clerk Maxwell készítette el az első színes képet. A volt ortodox zsinagóga felújított épületében őrzik Kecskeméten azt a több mint 1 millió fotót magába foglaló gyűjteményt, amelynek legkorábbi darabja 1840-ből származik, és egészen napjainkig felöleli a fotózás történetét. A múzeum kitűnik abban, hogy az országban egyetlenként kizárólag fotográfiák őrzésével, gyűjtésével, kiállításával és publikálásával foglalkozik. Gyűjteményében hazai és nemzetközi fotótörténeti emlékek egyaránt megtalálhatóak. Ezek tematizálása függ a kortól, műfajtól, irányzattól és a mennyiségtől is. Az intézmény büszke az idegenföldre elszármazott magyar művészekre, és nem pusztán fotókat, hanem relikviákat is gyűjt. Jelentős anyaggal rendelkezik például André kertésztől, a kortársak közül pedig az összes jelentős alkotótól. A sok-sok éven át gyűjtött, vásárolt műalkotásokat méltóképpen és szakszerűen tárolják klimatizált helyiségekben. Az intézmény rengeteg a korai fotózáshoz szükséges autentikus eszközt is gyűjt és bemutat. Fényképezőgépeket, objektíveket, fénymérőket, vakukat, vetítőket, laborfelszerelési tárgyakat, műtermi berendezéseket, relikviákat, érmeket, díjakat.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára. Nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren, meg a Csendes-óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor máshol voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó armádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen, ám csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragusában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat, mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebbe a mediterrán területen érdekelt volt, az Raguznában megtalálható volt. Na most az uszpókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Raguzába vagy Raguza alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmány, velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt, a lényeg az, hogy dolgozzon. Raguzában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mintha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ez úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.